Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, ahol csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal túloldalán pedig Rácz.
Sziasztok!
Kivételesen nem. Patrikkal vesszük fel az összefoglalást, hiszen apai örömök elé nézett Patrik, úgyhogy innen is gratulálunk még egyszer. Úgyhogy most Józsival fogjuk kibeszélni a konferencia döntőinket. Időrendben fogunk haladni, úgyhogy az Eagles 49ers-szel kezdünk, 31-7-re nyert az Eagles, és hát az alapszakaszban ezt a mérkőzést ezt lehet elintéznénk három mondattal, mert hogy Brock Purdy elég gyorsan kiesett, Josh Johnson sem sokkal később, úgyhogy második fél idő első drive-jel gyakorlatilag véget ért a mérkőzés, de azért mégiscsak beszéljünk róla, mert konferencia döntőről van szó. Józsi, hogy lehet ekkora bal szerencsésen ennek az irányítókkal?
Hát szerintem, hogyha ezt bárki is tudná, akkor pláne se nehen, akkor azért csak csinált volna vele valamit. Ez egyszerűen megmagyarázhatatlan. Tehát mindig volt valami, tehát eleve soha nem volt igazán jó irányítója, mióta főedző, tehát ez már eleve egy elég hátrányos helyzet. De az, hogy idén eljutott a konferencia döntőbe úgy, hogy a harmadik számú irányítóval játszotta a szezon egy jelentős részét, mert az egy ilyen csoda volt, és már így tényleg bizakodhattunk, meg én is úgy voltam vele, hogy jó, akkor legyen, mert megérdemli, mert tényleg sokat, meg mit tudom én, tehát mindent megtett azért, hogy idáig eljusson a csapat. Erre két passz után K.O. És ami utána jött, hogy szerencsétlen Josh Johnson, aki egyébként borzalmasan játszott, ő 13 passz kísérletet érkezett megcsinálni, mielőtt agyrázkódás miatt megint kiesett, úgyhogy gyakorlatilag a 49ers egy teljes fél időt játszott irányító nélkül konkrétan, mert Purdy visszament, de hát csak adogatta a labdát, és egyáltalán nem tudott passzolni.
Igen, aztán egy screen passza volt, és mondta az oldalon mellett, hogy nem tud dobni, tehát, hogy
nem,
tehát érdekes volt.
Hát itt maximum még annyit lehetett volna, hogy jó, akkor McCaffrey, akkor próbáljon meg, nem tudom én, passzolni. Volt is egy ilyen kísérlet, de az valami hihetetlenül homály lett, és nem mintha úgy bármit számított volna, már csak a, hát mondanám, hogy a poén kedvéért lehetett volna ezt csinálni, de gondolom se nehenéknek semmi kedvük nem volt ilyen szinten poénkodni, meg kísérletezgetni ott a NFC döntőn, azt már próbálták valamilyen szinten méltósággal lehozni, de ez igazán, erre nem lehetnek szavak. Tehát mondhatnánk, hogy miért nem volt egy ötödik számú irányító még a rosteren, de erre nem lehet felkészülni. Tehát ez bármelyik csapat megszenvedné, hogyha pár játékon belül kiesne az első és a második számú irányítója is.
Akik amúgy a harmadik és negyedik számú irányítók egyébként. Tehát,
hogy... így meg igen. Akkor meg pláne nincs miről beszélni.
Igen, gondolkodtam így a meccs után, hogy mennyire lehetne elvárni, vagy várni azt, hogy kiesik a két kezdőd, akkor utána próbálj valamit csinálni, offense oldal azon kívül, hogy ad labdát megkeftenek, de hogy az a baj, hogy nyilván nem voltak erre felkészülve, mert egyik csapat sincs erre felkészülve, és nem gyakorolnak ilyen játékokat az edzésen, szezon közben, mert ennél nyilván sokkal fontosabb dolgaik vannak, és úgy, és a mesterni összefoglalóban is írtam, hogy úgy vártam volna valami kreatívabbat, vagy valamit, de úgy igazából, tehát ott tudod felrajzolni hát most nem a homokban, mert az túlzás, de most a grundon lennék, akkor gyakorlatilag a homokban lehetne felrajzolni a játékokat, hogy akkor ez hogyan is nézzen ki, de hát igen, szóval ez így eléggé reménytelen volt az egész, úgyhogy szomorú volt ezt nézni, és tényleg nem tudom, hogy itt miért akarják a futballistának ilyen kihívások elé tenni se nehent, hogy akkor jó, vagy nyerjél a Mr. Irrelevant irányítóddal, jó, megy, jó, akkor ne, ez túl egyszerű, akkor úgy, hogy a Mr. Irrelevant irányítódnak a dobókezen nem működik, akkor na, így tudsz nyerni. Hát nyilván nem, de hogy azért ez így tényleg nevetséges, vagy hát hihetetlen bal szerencse, hogy a Fortnite-nek ezzel kellett így szembenéznie, meg se ennek tényleg ez már sokadik ilyen, mert egy Garoppolo is többször volt sérült, most akkor Lance megsérült, Garoppolo megsérült, na és akkor még Purdyvel is megoldják, és tényleg ez elképesztő.
És ami még, hát még hogy Jones Johnson is megsérült. Tehát ez már tényleg mindennek a legalja, szóval az... Nem mondom egyébként, hogy sok esélye lett volna, mert Johnson nem játszott jól. Tehát nagyon ritmustalanul jött, a könnyű dobásokat se tudta megcsinálni, de amúgy tényleg nagyon jól felkészült az Eagles védelem. Szóval nem mondom, hogy így nagyobb sikerélménye lett volna a 49ersnek, de talán lehetett volna némi remény, hogy egy irányító poszton legalább minimális gyakorlattal rendelkező csávó fog ott próbálkozni, és talán el tudja dobni, meg talán a legegyszerűbb olvasásokat meg tudja csinálni. De ez is nagyon hamar honvába holt dolog volt, pedig a védelem egyébként jó teljesített, ha megnézed. Hertz is tök szarul játszott. Nem tudom, mennyire volt sérült például, tehát ez egy ilyen másik kérdés.
Fáj a válla, azt tudjuk, hogy még nem 100%-os, mert ezen belül konkrétan mennyire, azt se tudjuk meg.
De azért 121 yardot passzolt, és oké, nem kellett már a végén, de azért látszott rajta, hogy az nem igazán megy. Tehát lehetett volna ebből egy szoros meccs. Tehát az Eagles úgy szerzett 31 pontot, hogy összesen volt 260 yardja kb. Tehát ez így elég.
Abszolút. Tehát hogyha az Eagles offense vs. 49ers defense, az egy tök érdekes matchup volt a mérkőzésen. Előre is annak tűnt, és így utólag is, hát nyilván csak ezt az oldalt érdemes elemezni, mert a másikról tényleg túl sok mindent nem lehet elmondani, azon kívül, hogy Haason Reddick óriásit játszott megint. De szóval a másik oldalon tényleg Hurts nem játszott jól, és nekem az volt a benyomásom, hogy így egyrészt a 49ers védelem nagyon jó volt coverage-ben, de szerintem Hurts is tartott tőlük, és nem akart kockáztatni. Ez sem biztos, hogy jó, mert azért volt egy pár hosszú passza, de azok sem voltak pontosak. Most ez is a válla miatt, vagy mert nagy szél volt, vagy mit tudom én, nyilván lehet kifogásokat keresni, de nyilván Hurts nem játszott jól, nem érezte magát jól a zsebben, túl hamar próbált onnan menekülni időnként, és tényleg nem mert tesztelni szerintem itt a 49ers, főleg középen, mert középen nagyon félelmetes a Niners, de amúgy tényleg pontatlanok voltak még a mély passzok is, amikben szerintem az egyik legjobb a ligában Hurts, még azok sem mentek, úgyhogy nem volt egy túl bizalomgeresztő produkció. Annyi optimizmus már lehet az Eagles szurkolóknak, hogy a Chiefs védelem az nem lesz olyan jó, mint a 49ers védelem, ami addig a legjobb volt idén. Ettől függetlenül ez egy passzjátékban ez egy elég gyenge produkció volt az Eagles-től.
Hát igen, esetleg még annyit lehetne mondani már Hurts védelmében, hogy azért szinte mondták neki, hogy figyelj, az ellenfélnél nincs irányító, ha nem akarsz szekkelődni, akkor dobd el hosszan, de nem is nagyon voltak neki ilyen turnover térő dobásai. Tehát
az nem volt.
Nekem esetenként úgy tűnt, hogy inkább eldobta jó messzire, ne legyen jó senkinek, ne legyen belőle turnover, és akkor így ne verjük meg magunkat. Úgyhogy ez majd nyilván a Super Bowl-on egészségesebb is lesz, meg akkor jobban fog látszódni, hogy mennyire jó is, meg nem. Mondjuk azért a Chiefs védelem egészen, vagy meglepően jó volt most például a Bengals ellen, szóval azért annyira nem írnám le őket. Nyilván nem 49ers szint, de azért szerintem nem kell őket se félvárról venni.
Ja, persze, nem is úgy gondoltam. Amit tenni a meccset, amit ki lehetem menni, az, hogy az Eaglesnek a támadófal mennyire dominált, főleg a belső támadófal, ahogy Javon Kinlow-t így méterekkel mozgatták el folyamatosan, az élmény volt nézni. Kelce, Saumalo és Dickerson középen óriási munkát végzett, és majd a hétjátékai rovatban az oldalon elemzem itt a futójátékkal kapcsolatos sakját már a két oldalról, hogy nagyon érdekes volt, hogy volt egy jó kezdeti válasz a 49ersnek, arra, hogy az Eagles hogyan akart futni. Eagles erre talált egy tök jó megoldást, meg volt azt hiszem a Sanders TD-nek, tehát volt még egy jó játékuk belőle. Akkor arra megint reagált a 49ers, és akkor az Eaglesnek megint volt egy tök jó reakciója rá, tehát hogy majd tényleg kielemzem, és ez sokkal egyszerűbb képi formában, mint így hangban, tehát hogy ezt nem is akarom menni jobban próbálni itt elmondani, szóval, vagy elmagyarázni, szóval ilyen szempontból az Eagles stáb jelölt le a kalappal, mert egész évben nagyon jól találták meg azokat a változtatásokat, amiket meccs közben kellett eszközölni, és ezt most is nagyon szépen megcsinálták. Nyilván nem ezen múlt a mérkőzés, tehát hogy ez most gyakorlatilag bármilyen elemzés, amit mit mondunk, igen, tehát hogy félre söpörhető azzal, hogy ez nyilvánvaló igaz üzen volt. Ettől függetlenül szerintem ez a matchup ugye nem volt sérülésekkel eldöntött, tehát az Eagles offense vs. Niners defense az egy erősség vs. erősség párharc volt, és innen azért lehet következtetés levonni, vagy innen lehet azért elemzéseket készíteni, és tényleg nekem az itt a tékövélyem, hogy futójátékban tényleg amilyen sok mindent tud csinálni az Eagles, és amilyen válaszokat tud kreálni, az tényleg párját ritítja.
Ezzel egyetértek. Én csak azt nem értettem, hogy egy kvázi megnyert meccsen miért kezdték el Hurtsöt futtatni. Tehát kifejezetten sok futása volt a második negyedben, amikor már nem tudom én 28
hát a második negyedben.
Most második fél időben.
A második fél időben, oké. Okay. Igen, ott vissza lehetett volna venni, igen.
És hát ott volt is egy eléggé ilyen fura, amikor ilyen válmozgatósan állt fel, hogy azért tényleg nem is értettem már, miért küldték vissza, és még volt pár futása is, ráadásul ugye idegben voltak a 49ers védői, azt hiszem egyszer vagy kétszer oldalvonalon túl is löptek rajta egyet. Ez megint egy ilyen fölösleges kockázat volt szerintem, hogy oké, tiszteljük az ellenfelet, meg már nem cserélünk le mindenkit a negyedik negyed elején, de mondjuk pont Hurtsöt szerintem fölösleges volt már ott futtatni, pláne hogyha nem 100%-os. Rásik a karjára, megsérül, aztán nem biztos, hogy lesz megint egy olyan csoda Super Bowl, hogy jön Nick Foles, aki most ugye Gardner Minshew, és akkor majd parádé. Azért nem tudom, ma idén valahogyan nagyon hurra optimisták és bátrak a főedzők, amikor pláne gondolok most itt ugye Herbertre meg a Chargersre, hogy minek. Tehát szerintem tök fölösleges volt, de amúgy tényleg jó volt ezt látni, és szerintem még maradt is az igaz futójátékában benne.
Hát abban mindig van, mert tényleg van jó az edzői stáb meg a fal, hogy az tényleg pályát ritkítja a ligában. Kenny Gainwell-t akartam még kiemelni, igaz második számú futót. Ugye Sanders szabadügynök lesz idén, és Gainwell most azért eléggé megragadja itt a lehetőséget, főleg a rájátszásban. Múlt héten a Giants ellen, és most is nagyon jól játszott, és sokkal jobban néz ki, mint tavaly vagy tavaly előtt. Egy NFL futónak néz ki, tehát hogy egy felépítésre, meg robbanékonyságra, meg mindenre, és ugye ő egy vékonyabb futó volt, és úgy látszik azért ráadtak pár kiló izmot itt a harmadik évére, második évére, most nem is tudom írtam, de hogy jól nézett ki ez a lényeg, és ő elég jót megy, amit szerintem kisebb meglepetés, mert azért tőlem sokat nem láttunk korábban. Írtam még fel, hát igen, igaz védő oldalról.
Igen, nehéz ilyen túl sok
nehéz, igen.
pontot megragadni erről a meccsről, mert tényleg az, hogy egyrészt az Eaglesnél is volt, hogy ki tudja, mennyit tartalékoltak, mennyit vettek vissza, meg ugye Hurts sem volt 100%-os a 49ers, meg hát ugye szerencsétlenek lábon voltak lőve nagyon hamar innentől kezdve, meg úgy még persze lehetne mondjuk az Eagles védőket is dicsérni, csak hát az is olyan, hogy most egy passzolni nem tudó Purdy ellen, egyébként jó, igen. Volt az védelem, nem azt mondom, és tényleg ott voltak, nyomás generáltak, futás nagyon, hát na, vagy relatíve jól megállították, szóval ez így tök jó volt, csak ugye a kontextusból helyezzük, akkor meg az van, hogy nem mintha 10 emberrel játszott volna a 49ers, szóval ez így.
Hát ráadásul úgy, hogy tudták, hogy nem lehet passzolni, tehát igazából igen, tehát tényleg mindenki mehetett futásra, úgyhogy.
Igen, tehát hiába, mert ez nagyon, tehát tényleg rossz volt nézni, hogy bármit csinált Shanahan, ott próbálta futtatni, Debo Samuelt, ezzel jöttek az end aroundok, amit csak ki tudott találni, és ráadásul mindegyiket megfogták szinte negatív yardon, mert hát úgyse kellett hátul lenni, mert úgyse lesz ebből passz. Tehát még egy ilyen trükkös McCaffrey kísérletet leszámítva, ami egyébként intentional grounding is lehetett volna, mert ott közelében.
Megszánták a bírók szerintem, hogy jó van, oké.
Okay. Igen, jó, akkor azt engedjük el, de ez így nagyon reménytelen volt.
Igen, hát ugye sokat próbálkozott ilyen Debo Samuel futásokkal a Fortnite, ez hát, ha sikerül egyetel egyszer elszabadulnia, de az igaz tényleg nagyon jól elvettem. Alapvetően szerintem lehet dicsérni az igaz védelmét, mert a meccs elején is szerintem elég jól jöttek ki, és jó taktikájuk volt a Fortnite az támadó sorára. De nyilván ez most nagyjából egy drive-ig tartott, vagy kettőig, úgyhogy nyilván ebből sok következtetést nem lehet levonni, de ez kis mintából nekem tetszett, és kifejezetten elégedett voltam Jonathan Gannonnal, de mondom, ez csak egy kis minta, meg tényleg erről az oldalról tényleg nem lehet túl sokat beszélni. Jó, igaz, megy a Super Bowl-ba, Niners megy haza. beszéljünk egy gyorsan kicsit a Fortnite-os jövőjéről, ahogy itt tettük múlt héten is a kieső csapatokkal, hogy azért majd a Bengalsnál tök más lesz a szituáció, tehát azért legtöbb konferencia döntőben kieső csapatnál alapvetően elég pozitívak lehetünk, minden jó lesz jövőre is, most nyilván kikaptak, ez benne van. És még nem lesz olyan rengeteg változtatás, vagy változás. A Niners érdekesebb szituációban van, mert ki lesz az irányító jövőre? Ez hát, egy nagyon jó kérdés.
Hát ez az, tehát mondjuk nekem, amiket az előszezonban láttunk, már Lance-től, meg azon a kicsi mintán, amikor még éppen egészséges volt, nekem egyáltalán nem tetszett, és amikor megsérült, én úgy gondoltam, hogy ez jót tett a 49-es szezonjának, mert már Garoppolo legalább azt a szintet lehozza, amivel Senehen képes meccseket nyerni. Aztán megsérült, jött Purdy, aki megint egy egészen magas szinten teljesített a vártakhoz képest, amivel 12 meccset nyert. Én nem, mert ott abban volt egy kis Garoppolo is, de ugye egészen ideig ugye veretlenül lehozta a meccseket vele Senehen, és akkor most tényleg az van, hogy most akkor mi? Hogy akkor most maradunk ennél a Lance projektnél, mert hát, ha majd most harmadik évére egyrészt fejlődik, másrészt nem sérül meg, vagy akkor itt megpróbálunk bizniszelni valamit Garoppolóval, esetleg akkor egy Bradyre így ráírunk egy SMS-t, vagy akkor úgy vagyunk vele, hogy ha Lance nem sikerül, akkor most Purdyvel megyünk, mert bizonyította, hogy vele is tudunk nyerni. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés, és azért ez nem egy olyan dolog, mint mondjuk a Bengalsnál van, hogy amíg Burrow ott van, akkor ott van ablak, és addig lehet végig menni. Itt azért szerintem szűkebbek a lehetőségek, és nem lehet azt mondani, hogy jó, a jövőre nem sikerül, akkor majd azután vagy azután, mert azért vannak ott Trent Williams-ek, vannak ott veteránok, akik nem fognak, vagy nem biztos, hogy fognak még évekig ezen a szinten játszani. Úgyhogy ez egy nagyon kritikus dolog lesz szerintem a 49ers részéről, hogy ők mennyire mennek all-in-ba, vagy mennyire vállalnak be mondjuk egy veterán irányítót, úgyhogy a világ minden pikét odaadták Lance-ért.
Én abban nem igazán gondolkodok, hogy most hozni fognak egy irányítót, tehát hogy szerintem pénzük sem nagyon lesz rá összességében, nyilván meg lehet oldani, de igen. Inkább nekem az a kérdés, hogy Lance vagy Purdy, mert ez is egy egyszerű kérdés abban a szempontból, hogy Purdy nem játszott rosszul egyáltalán.
De Lance-t megodaadtad a világ minden.
Igen, tehát hogy Lance meg annyit fektettél, hogy most három meccs alapján nem hiszem, hogy kidobhatod a kukába, vagy hát nyilván ki lehet, de azért Purdyben nem látom azt az elképesztő potenciált, hogy mindenképp miatta kelljen menni, vagy bele kelljen menni. Nem tudom.
Hát ő inkább, az én szememben ő amúgy inkább egy ilyen olcsó Garoppolo, aki...
Más a stílusa, de...
De nem stílusra mondom, hanem így hozzáadott értékben is. Hogyha Lance megsérül, akkor nem kell kalapkabát, és akkor elengedni a szezont. Nem látom benne azt, hogy ő akkor így fixen képes lenne. Mondjuk azt, hogy ezt a szintet tudja hozni, azt mondom, hogy oké. Talán még egy picit fejlődhet is, de azért én nem hiszem, hogy neki a liga első fele így nettó teljesítménybe, tehát rendszer meg Senehen nélkül az úgy elérhető. És akkor már nyilván akkor Lance-be, aki meg fut, meg szalad, meg erős akarja, meg rohadt drága volt, akkor hát nyilván, vagy nem is nyilván, de szerintem az lenne logikus, hogy akkor azt kell próbálgatni. Ez legrosszabb esetben akkor ott van Purdy második megoldásnak, szezon második felére. Úgyis a 49ers úgy szereti, hogy a szezon második felében vernek a gyom mindenki.
De én amúgy azt hittem, hogy azt mondom, hogy az addigra sérül meg valaki.
Hát kb. De amúgy én nem tartom annyira kizártnak egy olcsó szerződéssel, hogy hoznak egy veteránt. A veterán alatt egyébként Bradyt értem, mert más nem igazán lenne értelme. Tehát mondjuk egy kárért rámenni, pláne hogy pénzt is akar, vagy valami. De mondjuk, hogyha Bradyn mindig is szeretett volna oda menni, neki ez ilyen gyerekkori álma, ő hajlandó amúgy még fizetni is gyakorlatilag, ilyen 5-10 millióért aláírni, azt is elosztva 5 évre, hogy ne terhelje a sapkát. Úgyhogy én mondjuk azt megnézem, tehát oké, már Brady is picit lágazóban van, de nagyon meg, és ő nem szokott megsérülni, úgyhogy nagyon megnézném őt Senehennel, mert már tényleg kijárna neki, hogy nyerjen valamit. Már nem Bradynek, ő nyert eleget, de Senehennek ő tényleg legalább egyszer bírja végig az irányítója, és legyen egy átlag feletti kubia. Tehát valahogy ezt a kettőt össze kéne hozni most már.
Igen, én annyira nem látom ezt az opciót. Én azt tippelem, hogy megpróbálják még Lance-t, de leginkább azért, mert tényleg semmit nem láttunk szinte belőle, és nem hiszem, hogy így nagyon tovább lehet adni rajta, vagy fel lehet adni ezt a projektet. Aztán tényleg, ha majd nem megy, akkor tényleg ott van még Pördi, és akkor lehet vele menni tovább. Igen, szóval meg tényleg az a baj, hogy Lance-nek kellene a játékidő, meg a fejlődés, meg minden, és ezt nem kapta meg két év alatt, és szar ügy, hogyha ez ennyi lesz a karrierre gyakorlatilag, tehát azért az kicsit szomorú. Na, ez még egy érdekes kérdés lesz. Másik, ami fontos Ninersnél, hogy D'Amico Ryans védőkoordinátor 99% hogy távozni fog, talán már holnap kinevezik a Texans főedzőjének, úgyhogy az ő helyettest is meg kell találni, és Ryans valami jó munkát végzett idején, úgyhogy nem lesz egyszerű pótolni, még ha játékosok maradnak is, azért nagy részt nem nagyon van szabadügynökük, ha jól emlékszem, szóval ilyen szempontból, hogy a játékos állomány az jó lesz, és ez ad egy elég jó alapot. Érdekes kérdés lesz, hogy ki lesz majd itt a védőkoordinátor, meg mennyire sikerül fenntartani ezt a teljesítményt. Most nyilván nem várható el, hogy jövőre is a legjobb védelme legyenek, de hogyha most ott vannak a legjobbak között, akkor az már pont elég lehet. Érdekes kérdés, hogy kivel fogják őt majd pótolni.
Igen, és ez mindig a jó csapatoknál mindig ugye elviszik a koordinátorokat, és akkor ez is a főedzőnek a kvalitásait mutatja, hogy mennyire tud jó stábot csinálni, és egy idő után mindig besikerül egy rossz választás, szóval...
Igen, mondjuk se ennek eddig nem annyira sikerültek rossz, tehát eddig mindig jó választási volt.
Igen, eddig jó, de hát McVay-ről is ezt gondoltuk, aztán most jött egy ugye a tavalyi év, és ugye kivágott szinte mindenkit, szóval meg Belichicknek is valahogy mindig sikerült olyan embereket választania, hogy azzal működött a dolog, aztán egy ilyen barom ideál alapján, akkor most Patrisát, most mit tudom én, ki tudja, lehet kivágják, se nehem meg elviszi oda magához, nem tudom, te. Mindig benne van a tieség, de meg pláne egy ilyen defense oldalon, ugye a defense az amúgy is fluktuál, szóval ott az mindig változik, az úgy nehezebb, de nagyon kár lenne érte, ha ez az emberanyag így ennyibe maradna. Szóval én szurkolok nekik, csak de nem tudom, egy irányító kéne. Nem tudom, Lance kapja össze magát, vagy bármi, mert tök mindegy, a védelem tavaly is megvolt, meg korábban, és irányító kéne.
Így van, meglátjuk, hogy ez Lance lesz, vagy Pördi lesz, vagy Brady lesz, vagy valaki más, vagy senki egyelőre. Menjünk akkor az AFC döntőre, ami azért izgalmasabban alakult. Chiefs Bengals 23-20. Hát a végén ezt nagyon sajnáltam, ezt az osszáj unnecessary roughness büntetést, mert és főleg osszájt sajnálom, mert valami jó játszott, ugye 22 éves a srác, bírtam őt már prospektként is, és tényleg nagyon jó játszott, és akkor most ezzel a butasággal lesz megbégezve, ami nyilván egy nagy hiba volt a részéről, és ez nem ő is tudja, meg minden, csak kár, hogy most ezzel lesz megbégezve az ő karrierje, most még ideig biztosan, hogyha nem tudja ezt felettetni, akkor meg még tovább. Szóval emiatt sajnálom, hogy ez így alakult ez a mérkőzés, vagy így lett vége. Kicsit ilyen rossz szájízem volt a találkozó végén.
Igen, tehát maga az eset nem is volt annyira durva, meg nem volt, nem, tehát ugye ellökte...
Egyértelmű ütetés volt nyilván, tehát hogy az nem volt kérdés.
Be lehetett fújni, tehát nem azt mondom, tehát sőt, be kellett fújni, mert ne ellökdössék már senkit, pláne, hogy is sérülgetnek a kubik. Nyilván, hogyha kicsit lazább, vagy kevésbé szőrös szívű a bíró, akkor a játékvezető, akkor ezt el lehetett volna engedni.
Hát mondjuk akkor szerintem meg az lett volna a baj, hogy elengedik, és mert...
Igen, tehát az lehetett, jobb lett volna, vagy nem tudom én, hogy hosszabbításba dőljön el, de szerintem ugye 60 perc alatt a Chiefs jóval többet tett le az asztalra, és bár az eredmény ezt nem tükrözte, egy ilyen tényleg komikus, soha az életben még egy ilyen nem történik Mahomes fumble miatt, de... Amúgy szerintem megérdemelten nyert a Chiefs, tehát a Bengalsnak azért elég komoly és sok problémája volt, sok rossz egyéni teljesítménye, és persze lehetne osztályra mutogatni, hogy te hülye kilökted, de azért ez messze nem csak ezen múlt. Tehát, és egyébként ezt a Bengalsosok el is mondták gyakorlatilag mindenki a meccs végén, hogy, hogy annyi lehetőségük lett volna eldönteni a meccset, vagy a maguk javára fordítani, hogy most pont ezen az egy play-en múlott volna, az a hülyeség. Úgyhogy...
Ja. És emlékezz, hogy a linebacker, vagy most csak a linebacker Jermaine Pratt nem volt annyira oda. Ezért az esetért
tehát, hogy mi a fasztok dösöd, vagy fogdosod az irányítót, utána írt egy Instagram posztot, hogy jó, hát neki is vannak érzelmei, igen, az nem volt túl ilyen szimpatikus, de ettől függetlenül meg, na hát nem ezen múlott, meg nem is a bírókon egyébként, ahogy ilyen...
Ja, egyébként, igen, ezt pont akartam, hogy mondod, hogy ennél a játéknál, ugye nagyon reklamálták a Bengalsosok, hogy a holding volt a falban, két helyen is, a Bengals szurkolók pontosabban, meg kéne nézni a szabálykönyvet, mert benne van, hogyha úgynevezett rip move-ot próbálsz falemberként, tehát így próbálod át húzni magad a tackle-ön, akkor nincs holding, mert akkor gyakorlatilag minden egyes játéknál ez lenne és holding lenne, mert úgy néz ki, mint a holding, miközben csak próbálsz átmenni rajta és próbál téged megfogni a védőt, tehát hogy szabály szerint azok teljesen legális blokkok voltak. Most nem mondom, hogy nem volt bírói hiba a mérkőzésen, mert egyértelműen volt, és nem erről van szó, de például ezt, amit nagyon sokan kifogásoltak, ez egyértelműen szabályos volt a Chiefs-től. Ott volt mondjuk egy blocking the back a visszahordásnál, ami inkább fújható lett volna. A megismételt harmadik kísérlet nevetséges volt, bár annak pont nem volt befolyása a mérkőzésre, de hát ugye vettek el Chiefs TD-t, meg Burrow Interception 10-zászló miatt, szóval...
Igen, volt itt azért sok
ezt a bírózást. Szar volt a bírói alakulat, tehát ugye ez így rendben van, de ezt a mindenki a Chiefs-t akarta döntőbe dolgot, ezt én nem tudom sose hová tenni. Egyszerűen nem elég jók a bírók az NFL-ben. Ennyi a szituáció, nem az, hogy direkt csalnak valaki oldalára.
Igen, ráadásul azért itt volt tényleg, ahogy te is mondtad, mind a két oldalra mentek véleményes zászlók, és abszolút nem ezen múlott. A holding büntetés meg olyan, hogy gyakorlatilag minden egyes play-nél tudsz találni legalább egy pici olyat, ami...
Ez szerintem egyébként túl van misztifikálva, vagy túl van hangoztatva, hogy mindenhol lehetne holdingot találni, mert azért ez túlzás, de hogy itt konkrétan szabályban le van írva, hogy ha rip move-ot csinál a védő, akkor ott nincs holding, mert...
Ja, persze, nem is azt mondom, csak hogy a holding büntetés úgy általában, mert általában mindig, hogyha valamilyen kétesítélet, vagy nem sikerült a Hail Mary, vagy valami, tehát akkor a tömegben mennyi holding volt, a pass interference, stb. Ezek mindegyik olyan én szubjektív dolgokba, tehát nyilván bele lehet kötni, meg bele lehet látni sok mindenbe sok mindent, de ez pont az a fajta szabálytalanság, ami hát érted, vagy van, vagy nincs, vagy észreveszed, vagy nem, vagy olyannak látod, vagy nem, szóval most persze lehet ebbe kapaszkodni, meg nyilván mindenki most szomorú, meg csalódott, pláne a Bengalsosok, és akkor így jól esik a játékvezetőkön levezetni a frusztráltságot, de azért olyan nagy meccset eldöntő hibájuk nem volt.
Na, leszünk akkor a mérkőzésről inkább. Jól mondtad, hogy azzal tökre egyetértek, hogy itt a Chiefs azért jobb volt a mérkőzés folyamán. Az első negyedben 109-0 volt a yardarányuk, az első fél időben is simán jobbnak tűntek, és mégiscsak 7 ponttal vezettek, és akkor tényleg ott voltam a Holmes fumble, meg a Chiefs offense is visszaesett, és ezzel együtt a Bengals defense egyébként feljavult, és hogy nem tudott a végén elhúzni a Chiefs, a Bengals megcsinált egy negyedik és hosszút Chase-szel, megcsinált egy hosszú játék a T. Higgins-szel, ami gyakorlatilag egy-egybe feldobott labda volt, pedig tök jó védekezett ott is a Chiefs. Szóval én is úgy éreztem, hogy a Chiefs ezen a meccsen jobb volt, de nem tudták eldönteni a találkozót.
Igen, és ebben szerintem egyébként egyrészt voltak egyéni hibák. Ugye Tony elejtett egy sima TD-t, tehát az úgy, még azt hiszem az első drive-ba, vagy a második Chiefs drive-ba, tehát az már eleve egy 3 pont helyett 7. Meg így akadtak egy ilyen egyéni hibák, plusz azért Mahomeson nagyon látszott, és a meccs után egyébként le is nyilatkozta, hogy azért ő nagyon nincsen rendben. Tehát jobban bírta a bokája, ahhoz képest, mint mondjuk, amit én vártam. Tehát ott futkározott, meg az esetek többségébe bele tudott állni a paszba, de amúgy mentek el drive-ok azon, hogy egyszerűen rendesen látotta rajta, hogy nem tudott beleállni a dobásba, aládobta, fölé dobta, így azért voltak ott bőven gondok, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy mondjuk csak a Super Bowl-ra kitérve, hogy most akkor Mahomes gyógyul fel jobban, meg gyorsabban, vagy Hurts, mert nehogy az legyen, hogy egy ilyen tök szar meccsünk lesz, mert van két félholt irányító, akik nem tudnak már lépni se.
Hát a két hét pihenő azért az jót tesz.
Hát nagyon remélem, hogy az úgy benne lesz. De szerintem ez a meccs így most emiatt volt szoros, hogy Mahomesnak azért elég komoly limitációi voltak. Azt a fumble-t egyébként nem is értem, hogy az hogy sikerült.
Hát ott az egyébként az, hogy ugye egy gyors passz volt, és gyors passznál a shotgunba kapod a labdát, akkor nincs mindig időd megforgatni a labdát, hogy a fűzőt is meg tud fogni. Itt se volt ideje, mert ez egy nagyon gyors passz lett volna, és kicsúszott a kezébe, nem tudta a fűzőnél megfogni, tehát szerintem itt ez volt a...
Hát jó, csak ilyet nem látsz minden nap, tehát vannak, tehát azért hát, Mahomes is csinált hány ilyen gyors paszt, és ez olyan tényleg ilyen ezerből egyszer esett, hogy...
Hát jó, néha láttunk már ilyet, de igen, nem sokszor hát, persze.
De azért mondom, hogy ilyen, tehát nagyon ritkán.
Igen.
Azért a szezonban sok ilyen nem volt. És ugye ezen múlott, mert azért tök jól haladt a Chiefs, aztán első kísérletre jött a fumble is, és akkor utána ebből egyenlített ki végül a Bengals. És még igazából szerencséjük is volt. Tehát az interception-öket megúszták, mert Borónak volt kettő is. Nem feltétlenül varnám mindet az ő nyakába, vagy teljesen az ő nyakába, mert az egyik egy felpattanó volt. Mondjuk hát az első nem, mondjuk, hogy Higgins nem nézett vissza, vagy nem is tudom, hogy Chase felé ment, hogy azért... Na, mit tudom
igen, én. Igen, az jobban bőrői volt, mert ott
igen, optimista nem, volt, mondjuk
igen,
úgy.
Igen, az nem volt.
De ahhoz képest a Bengals védelem az óriásit ment, a lehetőségekhez képest az tényleg zseniális volt.
De az igen, ugye sok ilyen cover van, Robert játszottak, tehát egy mély safety, a másik safety feljön, vagy egy linebacker áll be oda zónázni a közeli területekre, azért, hogy elvegyék a pálya közepét, meg elvegyék Travis Kelce-t.
Ez volt sikerült is.
Nagyjából sikerült, nagy részt tök köcsönetek, és akkor volt egy pár válasz erre a Chiefsnek, hogy volt, amikor ugye Kelce ment ki a szélre, akkor volt ott elkapása, egy az ötben maradt, meg nyilván voltak ilyen improvizációs játékok, a TD is olyan volt, amit nem tudsz már mit kezdeni. Meg volt olyan is, amikor ugye ketten álltak volna Kelce-re gyakorlatilag, és akkor a Chiefs úgy döntött, hogy bent hagyja blokkolni Kelce-t, és nem tudták, mit csináljanak a linebackerek, aztán gyorsan egyikük elindult blitzelni. Szóval voltak jó válaszai a Chiefsnek erre, de a Bengals is elég jó, szerintem jól jött ki védő oldalon összességében, és a meccs elején Andrew-nek a felrajzolt játékaival nehéz mit kezdeni, de még abból is jól jöttek ki, mert csak három pontokat sikerült feltenni a Chiefsnek. Szóval igen, a Bengals védelem megint jó volt, megint jól játszott, de hát azért Mahomes mindig megmutatta, hogy még mindig jó a legjobb irányító a ligában, és oké, nem tudott olyan jól játszani itt a lába miatt, meg látszott, hogy ez limitálja, de például mikor kimozgott a zsebből, meg hosszabbította a játékot, akkor az összes passza sikeres volt, aztán a Next Gen Stats-nek volt erre statisztikája, és ilyen plusz 20%-os váraton felüli pontossága volt, tehát amikor meg tudta hosszabbítani a játékot, akkor nagyon jól játszott. A Marquez Valdez-Scantlingnek kiasztott touchdown passza, az hihetetlen volt, ahogy fájos lábbal ott még három embert, két embert kicselezve, fájos lábról felugorva dobott egy lézert a középre, tehát ezekkel megmutatta, hogy hihetetlen a sávó, még hogy már limitálva is volt, de ja, szóval nagyon kellett Mahomes a győzelem, ez még így fájós lábbal is.
Hát persze az egyértelmű, hogy óriási plusz jelent, és tényleg csak bízni lehet benne, hogy akkor meggyógyul. Meg hát azért ahhoz képest még a fal is megvédte, ami mondjuk a túloldalról meg nem lehetett elmondani, tehát az amúgy hihetetlen volt.
Még mielőtt átmegyünk a másik oldalra, csak még azt akartam, hogy ugye még a skill player-ek is eléggé kiestek a Chiefs-nél, mert Tony is, Juju is, Hardman is megsérült, ha jól emlékszem.
Igen.
És akkor már Marquez Valdez-Scantling volt, aki fel tudott lépni, és tök nagy játékokat csinált meg, amit én nem vártam volna tőle. Ugye volt harmadik kísérletre a kinyújtott kezes megoldott igen. Szituációja volt.
Nem volt propja, szintén fura tőle.
Igen, és olyan, tehát hogy olyan helyzetekben használták, amit nem jön rá jellemző, ugye egy mélység jelkapó, ehhez képest berakták mondjuk a Tony szerepkörbe is, mert volt egy swing pass, amiből elkapástani adatokat szerzett, meg volt a Juju szerepkörben, és amikor slantet futott mondjuk, vagy rövidebb útvonalat, szóval kifejezetten meglepően jó volt MVS, az mindenképp ki akartam emelni.
Vezette, és neki volt a legtöbb yardja, 110, ő volt az egyetlen, aki 100 yard felé ment. Egyébként amúgy még így is 19 yardos átlaga volt, szóval azért a statisztikai alapján nem hazudtolta meg magát, és akkor áttérve a Bengalsra, ez egy az egyben gyakorlatilag az volt, mint, hát nem is ha egy az egyben, de nagyon hasonlított ez a tavalyi Super Bowlra, hogy amúgy még lehetne is, meg talán működne is, még a futójáték is valahogyan eldöcögött, bár ahhoz kellett az, hogy Burrow a szokottnál többet szaladgáljon, de ilyen rossz támadó falat, és itt konkrétan a támadó fal volt, tehát nyilván nem akarom elvenni a Chiefs secondary-nek, meg a coverage-ben nyújtott teljesítménynek az érdemeit, de azért az, hogy Burrow-t 5-szor szekkelték, 12-szer ütötték meg, és még nem néztem meg, nem is tudom, hogy van azóta a statisztika, hogy hányszor volt rajta nyomás, az valami elképesztő. Tehát legalább 2 vagy 3 olyan eset volt, amikor már a play előtt még felesekezte az olvasást, már földhöz vágta a labdát, mert jött egy üres védő. Ami egyébként nem csak feltétlenül, vagy hogy is mondjam, így tehát nagy, ezek a szimulált nyomásokkal, meg a blitzekkel nagyon jól dolgozott a Chiefs, tehát nagyon rendszeresen meg tudták zavarni a Bengalst, de volt egy csomó olyan eset, hogy nem tudom én, Chris Jones 2 embert is szétlökött, mint hogy se lettek volna, és akkor zsákolt egyet, meg hogy Frank Clark, és nem hiszem el, hogy ez az ember amúgy rájátszásban nem mutat, micsoda az alapszakaszban nem mutat semmit, de meg vagy 5 éve, tehát mióta a Chiefsbe van. De most már 13 szeknél tart a rájátszásba, ami nem tudom, harmadik legtöbb valahol, szóval ez egy ilyen tök szürreális dolog. Na de Burrow-nak volt egy csomó olyan eset, amikor egyszerűen földhöz vágta a labdát, mert nem. És volt egy negyedik, amikor ugyanezt megcsinálta, csak akkor már elkapó vagy futó se volt ott, és lett belőle egy intentional grounding. Tehát,
olyan mondjuk az egy elég határeset volt szerintem.
Mert... Jó, persze, én értem, csak már maga a helyzet az, hogy tehát olyan volt, hogy annyira dominálta a Chiefs védelem a Bengalsnak a támadó falát, hogy Burrow-nak gyakorlatilag nem volt más opciója sokszor, mint hogy a földhöz vágja maga előtt a labdát. Tehát nem az, hogy megnézte az olvasás, vagy egyáltalán felnézen, és akkor hol van egy biztonsági opció, hogy megdobjon egy screent, hanem konkrétan nem volt ideje fel se nézni. Tehát ilyen 2 másodperc környékén ott voltak. Amit azért így el lehet gondolkozni. Jó, oké, voltak sérültek, de itt szerintem a felkészülésben is voltak problémák, hogy nagyon nem arra számítottak, amivel a Chiefs előállt.
Ezzel nem tudom, mennyire értek egyet. Én nem tudom, azzal nyilván, hogy a támadófal gyenge volt, tehát ez nem kérdés, meg hogy a Chiefs védőfal dominált, Chris Jones az érem, aki tényleg egészen elképesztően játszott, nem csak most, hanem az egész évben is, és tényleg most is átvette az uralmat, és szerintem a legjobb játékos volt a pályán. Úgyhogy egyébként a legtöbb esetben duplázták, és még úgy is tudott nyomásokat generálni, és akkor az egyik nagy dolog szerintem, amit a Chiefs csinált, hogy fontos szituációkban próbált egy-egy szituációkat kialakítani Jonesnak, például úgy, hogy kirakták a szélre pass rusherbe, ahol nem nagyon lehetett ugye duplázni, legfeljebb a futó besegítetett volna, de az közepesen hatékony. Szóval a Bengals alapvetően Jones duplázni akarta, de a Chiefs kialakított olyan helyzeteket, hogy ne lehessen duplázni Jones-t, és ezeket nyilván fontos harmadik kísérletekre csinálta leginkább. Szóval Spagnuolo nagyon tetszett, hogy kreatív játékokat rajzolt fel nyomás gyakorlásban, és szerintem, vagy én kicsit nagyobb jelentőséget tulajdonítok annak, hogy a Chiefs a secondary-ben is milyen jól játszott, mert szerintem nagyon jól levették a Bengalsnak az első olvasásait. Ugye az utóbbi fél évben a Bengals offense az úgy nézett ki, hogy a rövid játékok mentek, és nem a hosszú játékok, és főleg miután megsérültött a támadó fal végét, tehát a rájátszásban is. És ez ment elsősorban, és most nem voltak olyan elkapók, amikor Burrow a dropback-e végére ért, nagyon jól változtatta a trállásokat hátul a Chiefs. Ugye a Ravens csinált hasonlót, vagy ő tudta még elég jól összezavarni Burrow-t. A Bills múlt héten elég statikus volt hátul, ezért tök jól működött az offense. De, és az most látszott, hogy tényleg, hogyha majd változtatják a coverage-eket, akkor nem elég jó ez a támadófal, mert akkor meg tényleg össze fog omlani. De igazából csak annyi tényleg, hogy amellett, hogy a támadófal rossz volt, és a Chiefs védőfal dominált, amellett szerintem érdemes kiemelni azt is, hogy szerintem coverage-ben is elég jók voltak, és ez kell ahhoz, hogy ne tudjon működni a Bengals offense.
Igen. És mennyi, hány meccset buktak el egymás után? 3-at? Ugye ezelőtt már a Chiefs a Bengals ellen most már...
Igen, 3-at. Igen.
Taktika.
Igen. Ugye a Bengals offenszív végül is így, hogy ennyire nem működött itt a rövid passzos játék, meg a támadó felé visszaállt erre a tavalyi játékára, hogy a nagy projektből éltek, és akkor, amikor sikerült, akkor működött, amikor nem sikerült, akkor a kopán toltak, szóval ez most elég hasonlított a tavalyi offenzre. Hát nyilván támadó fal hibájából is, tehát hogyha jobb támadó fal, akkor érdekelt volna, hogy mi lesz. Hát a jövőre ezt látjuk inkább, de sajnos most vissza kellett állniuk itt a tavalyira, ami annyira nem működött. Pedig egyébként Higgins megint lenyűgöző volt, tehát ahogy felmegy a labdáért, tökéletes időzítéssel, tökéletes rugókkal, elkapás technikával, hogy ne üthessék ki a labdát, az tényleg leszokott nyűgözni.
Hát a Chase elkapás is. A legszebb volt talán az
igen,
egész.
Igen. És a Chase negyedik kísérletes elkapás is olyan, hogy double coverage-ben, negyedik kísérletre, AFC döntőben, 7 pont hátrányban, ez is egy hihetetlen momentum volt, úgyhogy azért tudott nyerni néha a két sztár elkapó, de most nagyon, nagyon erre kellett hagyatkozni a Bengals offense-nek, ami azért láttuk, hogy nem egy fenntartható dolog, és láttuk is, hogy idén jól sikerült átállni egy másik fajta offenzre, csak az tényleg most lehetetlen volt itt a támadófal és a Chiefs coverage-nek a kombinációjával. Úgyhogy ja, kíváncsi az a jövőre, mi lesz, de tényleg a Chiefs defense meg csak dicsérni lehet, mert parádésak voltak. Még egy dolgot akartam talán kiemelni, hogy a Chiefs újoncok mennyire jól játszottak. McDuffie-nak volt két leütött labdája, meg egy csomó tekölje, Karatisnak volt szekje, Sky Moore-nak volt meglepően pár elkapása, meg a végén egy fontos return-je is. Brian Cooknak volt felütött labdája, amiből interception lett, és a Joshua Williamsnek volt interception-je, Jalen Watsonnak volt interception-je. És Isaiah Pacheco-nak volt a 85 yardja, és élvezett nézni, hogy rombol, úgyhogy elég jól néz ki ez az újonc klassz a Chiefs-től.
Na, abszolút egyetértek. Már csak Sky Moore-ral kellene valamit kezdeni, hogy
hát igen.
Mi haszon legyen belőle.
Igen. Chiefs védelemben még egy dolgot kértem fel, hogy az utóbb, tehát múlt héten is, és most is olyan taktikája volt az ellenfél támadóinak, hogy a cornereket és a secondary játékosokat próbálják szerelésre késztetni, mert ezt sokan kihasználták a szezonban, de múlt héten meg most is nagyon fellépett a secondary, és alig kibáztak szereléseket, úgyhogy ez is egy nagy pozitívum a részükről. Na és akkor Bengals jövőről beszélgessünk, Chiefs megy a Super Bowl-ba, úgyhogy rólunk fogunk még beszélgetni itt a következő egy-két hétben. A Bengals szerintem ugyan idén nem jutott Super Bowl-ba, de szerintem az a csapat jobb, mint tavaly volt. És így fenntarthatóbbnak tartom ezt az egész koncepciót. Nyilván Burrow most a holt szezonba kap majd egy rakás pénzt. Ugye azért is fogadták el a stadion névszponzori szerződést, hogy legyen egy kis pénzük majd, ki tudják fizetni Burrow-nak az óriási aláírási bónuszát. De ugye ez a pénz majd, vagy ez a sapkában még idején, meg jövőre, tehát 23-ban és 24-ben sem igazán fog megmutatkozni, tehát most még van itt egy két év, amíg olcsó bőrő a sapkában, és utána lesz már kicsit nehezebb a csapatépítés. De azért most van egy pár szabad ügynökök, de nem sok. Azért elég jól néz ki szerintem ez a Bengals jövőre nézve is.
Igen, tehát én a szezon előtt kifejezetten szkeptikus voltam vele, mert hát azért láttunk már ilyen egyszezonos csodákat, én Zach Taylorban nem nagyon láttam, hogy képes változtatni és megújulni, vagy hogy a védelem továbbra is fogja tartani ezt a hihetetlenül flexibilis és alkalmazkodó, és egyébként szerintem a kvalitásokon felüli szinten teljesítő formáját. Ehhez képest azért gyakorlatilag minden, amiben nem voltam biztos, vagy szkeptikus voltam, az bejött, mert Zach Taylorék váltottak kifejezetten. Hát nem is azt mondom, hogy ilyen hű, de jó, meg nagyon látványos lett, de amúgy hatékony, meg jól működő és fenntarthatóvá vált az offense. A védelem az továbbra is a liga egyik legjobbja, meg ha sikerült egyben tartani az edzői stábot, meg...
Igen, bár ugye most a Cardinals pont elhívta Anarumot és Brian Callahan.
Igen, ezért is mondom, hogy ha őket sikerülne megtartani még egy évig, akkor azért szerintem nagyon komoly kontender, ha meg elmegy, akkor meg nagyon erős, nagyon kérdéses, mert szerintem ez a Bengals védelem nincs olyan tehetséges, mondjuk, mint a 49ers, így egy új edzőnek azért nehezebb dolga lenne ezt a szintet fenntartani, de ahogy egyetértek Burrow-val, hogy ameddig ott van, addig az ablak nyitva van, az már más kérdés, hogy akkor meg lesz-e olyan, hát nem is azt mondom, hogy kisegítő személyzete, mert az azért rendben van, egy olyan támadófal körülötte, ami egyrészt végigbírja játszani a szezont, meg azért a nagy meccseken is képes hozzátenni, meg azért még szerintem Taylornak is kellene még azért egy picit fejlődnie, vagy egy kicsit konzisztensebben, meg kreatívabban végezni a dolgát, de ez a Bengals jó, és valószínűleg jó is marad, tehát abszolút egyetértek azzal, hogy itt most ez most egy hosszú távú dolog lehet, és a Bengals abszolút évekig, egy évtizedig meghatározhatja még az AFC-t, ami azért tök jó ahhoz képest, hogy honnan indultak meg, mennyi évig milyen szenvedések voltak Daltonokkal, meg mit tudom én, szóval hajrá!
Igen, abszolút, és nem, meg jobban egy pár free agentjük, Bates valószínűleg nem marad, Belt szerintem megtartják, Pratt is valószínűleg megy, vagy meglátjuk, szóval egy pár szabadügynökük, de azért tényleg nem a legfontosabb játékosok, és tényleg, ahogy mondtad, itt a koordinátorok megtartása, és szerintem főleg a Narumónak a megtartása lenne fontos, bár egyébként kell lehenni é is, de talán őt gondolom kevésbé esélyesnek egy főedzői posztra jelenleg. Szóval az elég fontos lenne, hogy maradjanak, mert tényleg Anna Rumo baromi jó munkát végez a védelemmel, úgyhogy az jó lenne, de tényleg szerintem minden rendben lesz jövőre a Bengals-szal, és azért az idei. Szóval tavaly én is azért szkeptikus voltam velük, hogy ez fenntartató idén abszolút nem, úgyhogy ez szép előrelépés volt, és még ha azt az eredményt nem is sikerült elérni, mint tavaly, de szerintem jobbak a kilátásaik, mint tavaly ilyenkor gondoltam, úgyhogy ja, szép kis AFC csatározásaink lesznek a jövőben, itt a Mahomes vezette Chiefs ellen vezette Bills-szel, Burrow vezette Bengals-szal, Lawrence vezette Jaguars-szal, és akkor még a Tuát még nem számoltam, meg a Ravens Lamarral, igen, meglátjuk ott is mi lesz, szóval azért ez egy elég durva konferencia, néz ki még. Még vagy 15 évig, mert mindegyik 28 év alatti, vagy hogy van, szóval.
Ja.
Igen, durva lesz. Na jó, Eagles Chiefs Super Bowlunk lesz, nyilván sokat fogunk még erről beszélni. Ezen a héten tervezek egy Kérdezd Felelek podcastet, még nem fixáltam egyelőre, de szerintem egy ilyet meg tudunk még ejteni a hét második felében, úgyhogy erre lehet majd számítani. Jövő héten pedig Super Bowl felvezetőnk lesz, főleg cikkekkel, de valami podcastot is biztosan kitalálunk majd, úgyhogy addig is jó olvasgatást, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.